Ja igen, és ez fontos, hogy akkor talán kezdjük azzal, ez a társasjáték podcast, de hogy kik vagyunk mi, azt is szerintem mondjuk el még az elsőbe, mert az talán érdekelti őket. Úgyhogy én Parakovács Imre vagyok, és én vagyok az, aki hát most fog egyáltalán csak így beleszagolni a társasjátékok világába, mert hogy én egy ilyen klasszikus felhasználó vagyok, aki hát nagyjából a kinevet a végén és a gazdák vagy okosan környékén vesztette el kapcsolatát ezzel a világgal.
Üdvözlöm a kedves podcast hallgatókat, én Győri Zoltán vagyok, társasjátékos szakember, a Mit Játszunk blog vezetője, társasjáték tervező és főállásban társasjátékozom. A játék az életem, minden, amit csinálok, az a játék körül mozog, forog.
Ez megint egy új információ, mert ezek szerint ez nem csak arra jó, hogy az ember játszon, mert hogy arra biztos jó, de hogy még kitölthet egy teljes életet is, ami izgalmas és ijesztő egyszerre. Szóval, hogy láttam a változásokat, mert nem voltam vak, tehát távolról érzékeltem, hogy történik valami ebben a szegmensben, de valahogy nem kerültem közel ehhez, egyrészt nem voltak ilyen barátaim vagy ismerőseim, akik játszottak volna, másrészt, hogy azt gondoltam, és ez például az első ilyen furcsa dolog, hogy minden bekerült a számítógépbe, ami ezzel kapcsolatos, és minden játék ott zajlik, mert ez egyszerűbb. Hát nem kell összeülnünk egy asztalhoz, ha játszani akarunk. Gyakorlatilag végtelen lehetőségeink vannak, hisz a digitális technika odáig fejlődött, hogy már nem kell így elképzelnünk, meg nem kell kézzel lépnünk egy bábúval, hanem ezt megcsinálják helyettünk. Úgyhogy egy kicsit árnyékba került a valódi asztali társasjátékoknak az evolúciója, legalábbis nekem.
Tökéletesen tűnhet úgy, hogy mindkét szegmens nagyon gyorsan halad, nagyon gyorsan fejlődik, és sokszor én is így csodálkozom, hogy létezhet társasjáték, hogy lehet létjogosultsága, hogy asztalon alkatrészek, fadarabok, papírok, műanyagokat pakolgatnak emberek szabadidejükben, és azért pénzt adnak. Miért történik ez? És szerintem egy nagyon komoly igénye a modern embernek, hogy oké, rengeteg vagyunk online, rengeteget nyomkodunk szilícium kapszulákat, de üljünk asztal köré, igenis érjünk hozzá dolgokhoz, és érezzem, hogy a többiekkel játszom, nem egy számítógép, aminek a másik végén egy másik játékos valahol Bangladesben nyomkod egy egeret, hanem konkrétan azt érezzem, hogy veled itt ülök melletted, és együtt játszunk valamit. Esetleg a játék hozzásegít ahhoz, hogy azt érezzem, hogy veled játszom.
Ezek a játékok konkurencia egymásnak egyébként, a számítógépes és azt tényleg, tehát van egy ilyen harc, ezek párhuzamosan fejlődtek, igazából nem létezett az a szituáció, amire én gondoltam, hogy ezek csak az árnyékban ott nőnek, mint egy ilyen kis növény, és egy ilyen háború folyik, hogy egy ilyen feláldozó ember, akkor ide én odaülök és valóban játszom, hanem ez egy önmagától fejlődő terület volt.
Szerintem nagyon sokaknak van hasonló élménye, hogy gazdák vagy okosan Monopoly kinevet a végén, és volt egy nyitottság az újdonságra, hogy akkor Commodore 64, akkor Nintendo, akkor, és sokkal látványosabban, hangosabban nőtt. És magához képest az elmúlt 30 év alatt szerintem hatalmasat fejlődött a PC-s játékok, videójátékoknak a világa, döbbenetes innováció ment keresztül. És emellett, mint egy ilyen kis szobanövény ott a sarokban, nagyon szépen túlélt a társasjáték, és a mai napig olyan dolgot tud, amit nem tud az online játék. Tehát pont ezt a közeliséget elvehetetlenül tudja. Számos dolgot tud szerintem az online játék, amit a PC-s játék, konzolos játékok, amit tanulnia kell a társasjátékoknak, tehát van felzárkózás, de nagyon sokat tanul a társasjátékos ipar, világfejlesztői világ a PC-s játékok világában. Mondok egy példát, hogy nagyon sokszor, amikor számítógépen játszom, akkor a tutorial pálya nagyon játszat. Már játszom, még tanulom a játékot, de már játékélményem van még.
Ez az a fázis, ami a klasszikus társasjátéknél ül valaki egy füzettel a kezében, pontosan. Próbál rájönni, hogy mi történjen, ami annyira nem szórakoztató önmagában.
Hát kontraproduktívan egy egész szempontjából, hogy még mindig nem játszom, de még 30 percen keresztül jogszabályt kapálok, és próbálok rájönni, hogy mit csinálhatok, mit nem csinálhatok, és simán lehet, hogy a második, harmadik játék alkalommal az az érzésem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy szabály szerint járok el, ami egy kellemetlen stresszt hoz be a játékélménybe. Ezt nagyon ügyesen megoldja a számítógépes játék, hogy nincs szabálykönyv, kapcsolat, benyom meg, start, és rögtön tanít. És már játszom, tehát játék közben már tanulom a játékot, és gyorsan sikerélményt kapok, és nagyon sokat fejlődtek a társasjátékok az elmúlt időszakban, sőt a szakmai zsűri is főleg ezeket figyeli, hogy mi az innovatív, és hogy tud rövid lenni a betanulás, akár 3 perc alatt el tudok kezdeni egy játékkal.
Igen, mert alapvetően azért az nem egy általános jellemző, akkor ezeknek a játékoknak, hogy egy 60 oldalas kis füzetet kell hozzá megtanulni, van ilyen is, olyan is gondolom, de nem, nem ez a, de ne, ne arra számítson mindenki, hogy ja, hát most hallottam, ne arra, de ezek után, tehát hogy biztos van egy csomó olyan társjáték, ahol ez így. Mikor, ugye gondolom ez a fejlődés nem volt egy ilyen egyenes vonalú, tehát mikor tehetjük azt, amikor a táblás asztali játékok elkezdtek így magukra találni és így berobbanni?
Magyarországon úgy érzem, hogy a 90-es évek vége, 2000-es évek elején nagyon sok ember kitartó következetes munkájának hála kezdett el népszerűsödni. Nyíltak meg társasjátékos kávézók a 2000-es évek végén, tehát 2010 előtt, 2010 környékén döntöttek úgy vállalkozók, hogy oké, nyissunk olyan kávéházat, ahol lehet kávézni, de elsősorban a profil a társasjátékozáson. Uh-huh. Miért? Legyen ott játékmester, aki megtanítja az adott játékot. 2000-es évek környékén nyíltak meg társasjátékos szakboltok, ahova bemegy az ember, és az nem könyveket árul, hanem társasjátékokat, és ott van egy szakeladó, jó napot kívánok, én a Katan után keresek valami társasjátékot, mi lehet következő lépcsőfok, és kaptam szakmai segítséget, hogy ne rögtön a legbonyolultabbra nyúljak rá a polcon, hanem egy olyan kerüljön a kezem ügyében, ami egy jó következő lépcsőfok lehet.
Ez a társasjátékok, ezek hogyan viszonyulnak ezekhez a kalandjátékokhoz, ezekhez a szerepjátékokhoz, amelyek ugye szintén működtek, közben szintén voltak kávézók, és szintén ez egy szegmense, tehát minden, ez egyfajta társasjáték?
Abszolút, sokféle társasjátékot különböztetünk meg, én alapvetően háromfélé, de a legtöbb társasjáték valamilyen szinten mesztic, tehát nagyon nehéz, hogy van konfrontatív játék, kompetitív, meg kooperatív, és nagyon ritka, amikor valami csak az. Ezek fő műfajok, mint ahogy többféle társasjátékos típust is megkülönböztetünk, aki keres valamit egy játéktól. Én alapvetően nem szeretem a konfliktuson alapuló játékot, amikor győzelmi feltételem a másikat bántani. Uh-huh.
Tehát a ugye vannak, ezek szerint lefordítva ezt ugye a más nyelvre, ez van ugye a win-win szituáció, amikor uh-huh. senki nem érzi ezt a játék végén, hogy engem megvertek, igen, megaláztak, igen. És zokogva haza kell mennem.
Ezt szerintem ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy egy csomószor nem nyertem, de nem érzem, hogy vesztettem. Uh-huh. Mert felépítettem valamit fel tudok mutatni, eredményt értem el. Tehát a másiknak a győzelmének feltétele nem volt az, hogy engem kiüssön a játékból. Tehát klasszikus példa a sakk. Én gyermekkoromban nem szerettem sakkozni, mert folyamatosan nekem az élményem játék közben az volt, hogy nagyon látványos az én veszteségem, elveszítem, mint az ujjaimat, a bábújimat, és valaki azon munkálkodik, hogy én essek ki a tábláról, kerüljek sakkmat helyzetbe.
Igen.
Ami egy ilyen támadottság érzés, amit vannak típusok, akik könnyebben kezelnek, én nehezebben, és alapvetően kifejezetten nehezen viselem, amikor azt érzem, hogy valaki nek győzelmi kondíciója az, hogy engem bántson, vagy megrövidítsen engem. Én sokkal jobban szeretem a kompetitív játékokat, ami egymás mellett futunk. Te befejezed 168 ponttal, én 159-el.
Ugye ez főleg azokban a szituációban fontos, hogy ha most arról beszélünk, hogy ugye a társasjáték nem egy gyerekjáték.
Pontosan.
A két dolog egyetlen függ össze, viszont rengeteg olyan szituáció van családban, hogy felnőtt játszik gyerekkel. Uh-huh. És ezekben a szituációkban szerintem baromi fontos az, hogy ez a hogyan pókerezek a gyerekkel. Hát én elgyere most egy pénzét gondolkodás nélkül, ott ugye nincs más lehetőség. De hogyha nem akarom azt, hogy hát akkor két lehetőségem van, vagy elnyerem, és azt mondom, hogy az élet harc gyermekem, hát így jártál, majd megtanulsz rendesen játszani, vagy úgy csalok, hogy ő nyerje, de egyiknek sincs igazán értelme, és ezt kiváltják ezek a játékok, ahol a gyerek nem kerül egyértelmű hátrányba, vagy ha igen, akkor sem élő meg vereségként.
Nagyon sok megközelítés van. Alapvetően, mint szakember gyakran meg vagyok csiklandozva, amikor rá van írva egy nem családi játékra, hogy családi, számos címet említhetnék, például a kinevet a végén. Szakmai felelősségem teljes tudatában ki kell jelentsem, hogy ez nem családi játék. A kinevet a végénben, amikor egymást ütögetjük, tulajdonképpen már tart valahol, te már elértél valamit, és én döntetek úgy, hogy kezd előről.
Hát sokféle család van azért, szeretném hozzáfűzni ezt, hogy tehát az, hogy családi játék, az nem egyértelmű, félreértelmezed a család fogalmat. A család néha mérget lehel, a család néha borzalmas, a családban vannak rettenetes emberek. Tehát, hogy ez igazából, az igazi családi játék, te egy idealizált családról beszélsz, ahol az emberek szeretik, tisztelik egymást, és nem akarnak a másiknak rosszat. Van, én tudom, hogy ilyennek kéne lenni, de nem.
Van prekoncepcióm, igen, a családjátékokkal kapcsolatban. Én a családjátéknak hívom azt, ami elsősorban közelebb hozza a játékosokat egymást. A játék végén a játékosok élménye az, hogy egy közös élmény született meg, akár kompetitív vagy kooperatív játék keretén belül. Tehát nem lelki távolodás történt, nem éket ver a játék közéjük, ebből adott nem feltétlenül hasonlít a való világra a játék, nem feltétlenül célja a játéknak, hogy a való világot az asztalra tegye. Sőt, gyakran én kifejezetten morgok játékokra, vagy nem tartom minőségi játéknak, hogyha például a játék felénél kiviláglik, hogy valaki nyert. Ami a való világban nagyon gyakran előfordul, hogy Rich Gets Richer pár játéknál, ami amikor tapasztalom, hogy végigjátszhatjuk, de XY megnyerte a játékot, az kellemetlen élmény. Míg számomra a családi játék, az játékos típustól függetlenül, de közeledést hoz, amikor azt érzem, hogy többet tudtam meg magamról, rólad, közös élményt szereztünk, és vannak játékok, amik segítik ezt az élményt.
Nyilván félretem a hülyeséget, amit az előbb elővettem, nyilván ez lenne a cél egyértelműen, de ennek ellenére mégis azért valahogy az adrenalin mennyiség miatt ezek a kiütős, kinyílós, legyőzős játékok azért rendkívül népszerűek.
Sokan keresik.
De ezt azért lehetőleg ne a gyerekkel játsszuk ezek szerint.
Ugye a javaslatom az, hogy elsősorban ne, de simán lehet, hogy vannak olyan családtagok, akik szeretik ezt a tétet, hogy úgy játszak, hogy benne van a pakliban, hogy bum, szívtál, és visszakerülök a startra. Ja. Van olyan játékos, aki ezt keresi, de javaslatom az, hogy induljunk egy olyannal, ami alapvetően nem a többiek károsítására megy, és hogyha igény, akkor tudunk arra felemenni.
Vegyünk egy, bocsánat, az induljunk, ez most jó szó volt, mert hogy oké, tehát van egy normális családom, két gyerek, egy 16 éves fiú, egy 9 éves lány, férj, feleség, négyen vagyunk, és nem, tehát el akarjuk kezdeni ezt, akarunk játszani, miért ne, tök jó, hogy csomó időt töltünk együtt, akkor milyen irányba indulunk?
A javaslatom az, hogy válasszunk rövid játékot. A modern családi játék rövid. Nagyon ritkán megy egy óra fölé. A tapasztalatom az, hogy ritkán megy fél óra fölé. Azok a játékok, amiket egy családi játéknak jó, egyszerű szabályrendszer, egy A4-es oldalra ráfér. Az első játék szórakoztató, és ha rövid. És akár öten is játszható. Tehát hogy nem 2-4, hanem most már 2-5 a modern család igény, lehessen akár öten is játszani. Általában ezek ilyen építősebb játékok, amikor a játékosok építenek valamit, és bárhogy is ér véget a játék, valamit felépítettem, valamit fel tudok mutatni, tudok kapaszkodni, meg tudom dicsérni a 9 éves emőkét, hogy lehet, hogy fel annyi pontra lehet, mint a bátyádnak, Ákosnak, de látod, mennyivel ügyesebb voltam, mint múltkor? Magadhoz képest fejlődtél? Milyen szépet építettél meg? Látod, múltkor nem tudtál erre, de most viszont ügyeltél rá, hogy legyen garázsod, legyen ház a tetőn, bármi.
Ez megint fontos, hogy a múltkor szó elhangzott. Ezek újrajátszható játékok?
Nagyon fontos igény, igen, abszolút.
Mert hogy ugye itt pont az van szó, hogy egy játékot vettünk, mondjuk kipróbáljuk, nem tudjuk, akarunk-e még társas játékozni, nem vettünk egy játékot, hát például harmadszor már ugyanazon a pályán vagyok, hát rohadtul unom dolog, itt azért iszonyú szerintem lényeges, fontos, hogy igen. Ne így legyen.
Az érzete legyen az, hogy ebben még rengeteg játék van. Tehát legyen benne ilyen random, egy ilyen visszatérő elem, hogy most ezt csináltam, de másik játék alkalommal érezzem azt, hogy tudok más csinálni. Sőt, most én egy útvonalat választok, hogy számomra most ez lesz fontos, ezzel foglalkozom, de mennyi mindennel nem foglalkoztam még, és egyszerűen a játék önmagától adódóan ad egy újrajátszhatóság élményt.
Ezt hogy lehet elérni egyébként, mondjuk mint játéktervező, vagy mondjuk egy ilyen építő jellegű játékban, hogy ez ne legyen unalmas harmadszor, ötödszörre, de még tizedszerre se akár.
Sok játék úgy oldja meg, hogy sok alkatrész kerül elő, de nem tudjuk milyen sorrendben. Tehát a játékban elő fog kerülni 80 lapka, most ebben a játékban most ezek kerültek elsőként, elő ezt határoztam meg az első döntéseimet, másik játékban meg másmilyen sorrendben fognak előkerülni. És a gamer lelkem, aki igényli a számolást, aki igényli, legyen mélysége a játéknak, nekem jó, hogy minden lapka előperül, nekem nagy kedvencem a King Domino című játék, a King Dominóban minden lapka kipörög a játék, tehát mindegyiket látjuk, de hogy milyen sorrendben, milyen végtelen elegáns megoldás. Tehát tudom, hogy előjön, de nem tudom, hogy mikor.
De na, villanak, ahol most egyik dominóhoz van köze?
A dominóhoz van.
Igen, tehát a dominót ismerjük, megint csak egy játék, amiben közös élményünk van. King Domino, az egy kicsit csavart. Jó, beszéljünk erről a játékról.
Nagyon ügyes a modern társasjátékipar, mert gyakran egy létező dologba kapaszkodik, és arra épít. Uh-huh. Pontosan tudja a szerző, meg a modern társasjátékipar, hogy létezik tudás, ami felhasználható, és mi van, hogyha ebbe a létező tudásra teszünk egy új modern gondolatot, egy modern világot, és a dominó szabályát, valahogy illeszkednem kell az előző letethez, így épít meg a játékos egy birodalmat, a letétel szabálya ennyi, hogy illeszkedjen egy mellett lévőhöz.
És ez gyakorlatilag végtelen kombinációban, ahogy végtelen. A dominónál is, ugye azért ez elég trükkös, azt gondoljuk, hogy a sakkal kezdtünk, és azért jó kezdés, hisz az első kezdő lépések után ugye elindul, és ugye ismerjük nagyjából a kombinatorikából. Hát igen. Úgyhogy ez abszolút megoldható, bár azért azt gondoljuk, hogy a sok az egy kiérlelt, nagyon átgondolt, fantasztikus szabály szerint működő játék. Ha most egy rám parancsolnánk, hogy találja két sakk, találjunk el sakkot, mondjuk maradjunk ennél, hát nagyon nagy bajba lennék. Tehát, hogy lehetséges az, hogy hát új és új játékok jelennek meg iszonyatos tempóban, holott azt gondolnánk, hogy egy ilyen, ez egy őrületes, egy nemzet, egy földrész közös munkája alap kihozta a sakkot. Ennek ellenére ki lehet találni ilyen dolgokat így egy teamnek?
Hát olyannyira, hogy az, hogy a sakk, Ilyen nem nagyon van. Több mint 10-20 féle sakvariánst ismerünk, ami 2x8-as oszlop, tehát kifort az ABC. Sokféle ABC-t különböztetünk meg, amit használnak. Tehát az a 8x8-as táblás sak, amiben azok a bábuk vannak, amit hogyha most azt mondom, hogy sak, akkor sokaknak a képzettársításával beugrik. Sok száz éven keresztül sok nagymester hozott ki, de ez egy játéktípus, és ez nagyon fontos kommunikálnom, hogy nagyon sokféle játék van. Ezek konfrontatív játék, mint például a Malom című egy hibás játék. A Malom is, hogyha profik játszák, akkor egy hiba vesztettél. Ez egy játéktípus, és nekem nagyon fontos misszióm az, hogy bátorítsam a játékosokat, az érdeklődőket arra, hogyha nem tetszett egy játék, játszatok más, mert nagyon sokféle játék van. Nagyon sokféle megközelítés. Gyakran érzem azt, hogy valaki kipróbál egy játékot, én be vagyok oltva társas játékozás ellen. Mondja egy játékélmény alapján. Igen. Az olyan, mintha a zenére mondaná azt, hogy meghallgatott egy Britney Spears számot, és onnantól ez a zárójelbe tette az egészet.
Igen, ne azzal kezdjük, a fontos ne Britney Spears-el. De hogy ugye vannak ezek a csaposok, ugye ez elég jó, hogy odajössz a pulthoz, és akkor azt mondja, hogy figyelj, várjál egy kicsit, én megmondom, hogy te milyen koktélt szeretnél, és így rád néz, kérdez egy-két dolgot, és összerak neked egy koktélt, és jó. Tehát te azt mondod, na, ez öreg, ez jó. Lehet, hogy a következő héten másnak össze, az is jó lesz, de most nem ebben a szempontból. Tehát ez úgy, tehát ez működik ez így, hogy oda megyek hozzád, és azt mondom, hogy hát figyelj, én egy ilyen vagyok, tehát ennyi idős vagyok, így ilyen, ezeket dolgok érdekelnek, punkot hallgatok a 70-es évekből, és Martens Bakancsba járok, és egyébként meg utálom a világot, van-e valami játék nekem. És okay. Akkor erre te azt mondod, hogy igen, ez a 5-10-15 akár?
A szakelladó, aki a boltban dolgozik, vagy a jó játékmester első kérdése, hogy milyen játékokat szeretsz, mikkel játszott eddig, mi okozott örömet. Igen. Tehát jó csapos, ez a kérek szépen egy sört, mik a kedvenceid? Igen. És ez alapján, hogy egy nagyon speciális, különleges, érlelésű, limitált példányszámon kiadott belga sört nevezel meg, amit a Földön 150-en ismernek, akkor lehet tudni, hogy van közöd a sörválasztáshoz, és akkor nem egy nagyon kommersz dologgal áll elő. Tehát nekem is a munkám, amikor valaki kérdez tőlem egy társasjátékot, hogy mivel játszak, akkor az első kérdésem, hogy kérlek mondj inputokat, igen, ami számodra szórakoztató volt, és lejön a következő lépcsőfok. Ez egy hatalmas nagy világ, és én még sehol nem tartok a nagy egészen, hogy tehát mintha azt, folyamatosan azt tanulnám, hogy mit nem tudok még. Tehát konkrét műfajokkal nem foglalkozom én sem. Hogy számomra a konflikt, board game-ek.
Hú, de ha bárjálok a méretéről, akkor próbáljuk meg már, hogy akkor most egy pillanatig ez így belezavart egy vak, egy sötét alagútba. Tehát, hogy te sem tudod, már úgy értem, hogy mit képzeljünk el. Tehát azt gondoljuk, hogy ugye ismertünk 3-5-10 féle társasjátékot a kamaszkorunkban, azt mondjuk, hogy ehhez képest mondjuk biztos sokkal több van, de a sokkal többet, azt hogy képzeljük el?
2019-es adat egy évben, írd és mond, több mint 1600 játék jelent meg. Egy évben, worldwide.
Igen.
Azaz naponta legalább 3. Egy ipar, Magyarországon is kiadók fő profi az, megélhetési fő profi az, hogy játékokat ad ki, játékokat forgalmaz, társas játékokat. Vannak boltok, amik ebből élnek, hogy társas játékokat árulnak. Vannak emberek, akik ebből élnek, hogy társas játékot készítenek, vagy fejlesztenek, vagy konkrétan társas játékok illusztrációit csinálják. Az évente 1600-as szám Magyarországon is több mint, azt hiszem, 300 közel 400 egy évben.
Tehát napi egy.
Napi egy, ez őrület. Tehát ez egy hatalmas szám, egy ipar, egy Magyarországon is.
És ennek egy része fennmarad, tehát itt az nem az történik, hogy 1800-ból 1750 megy a kukába és jövőre nincs, hanem ezek egy része megmarad, mint játék?
Szerintem, ami felkapott lesz ezek közül, az egy 100-150 játék, ami a következő években is releváns cím, és említésre méltó cím.
Tehát azt mondhatjuk, hogy mondjuk 150-nel nő évente a létező játékok adatbázisa, de persze, amik nem maradnak meg, azok is ott vannak, létező játékok.
Visszakereshető, igen.
Tehát elég kemény. A hülye kérdés, de hogy mi, hogy a neve az, hogy társas játék, de van olyan társas játék, amit egyedül tudok játszani?
Érdekes, egyáltalán nem hülye kérdés, van. Van.
De nem állt, hogy a neve alapján, nem gondolom.
Foglalkoztam ilyen divatokkal, hogy milyen divatirányzatok vannak a társas játékokban belül, mert szoktak ilyen, na mostanában nagyon népszerű valami, ilyen például mostanában a Tetris alakzatok használata, nagyon népszerű, hogy illeszkedjen, ne illeszkedjen, így lehet fordítani, úgy lehet fordítani, tehát nagyon sok megoldás van. Most nagyon nagy igénye van a társasjátékosoknak Tetriseket pakolgatni, vagy egyedül játszani. Egyfős társas játék, ami első blikre tűnik, ilyen fából vaskosban.
Kicsit skizofrénnek tűnik, de nem baj.
És nagyon jól működik. Kétféle mód van. Egy, van olyan játék, amit egy hűre találnak ki. nem kell messzire menni, képregény, nem képregény, a keresztrejtvény, vagy például a sudoku. Alapvetően az is egy fős társas játék, egy rejtvény, amit tulajdonképpen megold a játékos. Sok játék egy ilyen rejtvény füzet, hogy 52 rejtvény van benne, az egyes könnyebb, az 52-es pokoli nehéz. És az adott logika mentén halad a játékos, és maga játszik. De sok játék azt mondja, hogy nem 2-4, hanem 1-4.
De hát akár játszhatom egy partnerrel is, de tudom egyedül is játszani. És azt mondjuk, azna ott megizzasztana, hogy ilyet kéne kitalálnom, hisz ugye ugyanazt az élményt kéne kapnom mindkét esetben, és ez egy kemény kihívás.
Sokszor itt is alapvetően kétféle megoldás van. Van úgy, hogy lépek az ellenfélnek, tehát egy automatikus rendszer megcsináltatja velem, hogy felfordítok egy kártyát, mit lép a fiktív ellenfél, és lelépem neki. A másik meg nem is használ ilyet, hanem annyit szűkít a téren, hogy egyedül is kihívás. És ez a szűk keresztmetszet, és általában a családi játékoknak ez egy jellemzője, hogy viszonylag kicsi az interakció. Tehát, hogy a családi játék az vagy parti játék, vagy hogy a kompetitív játék, akkor nem nagyon babrálhatok bele. Nem húzok el lapot a másiktól, nem adok neki szivatókártyát, de mostanak ez a nehezebb a játékot. Tehát azok a játékok, amik nagyon jól működnek egyedül, általában kisebb az interakció játékosok között.
A másik kérdésem felmerül, hogy miközben fejlődik egymás mellett ez a két piac nagyon erősen, ugye a számítógépes vonal és a táblás, vannak ilyen crossover játékok, ami félig a PlayStation-en megy, félig meg az asztalomon?
Olyan társasjátékok vannak, aminek az alapja egy számítógépes játék, sőt, társasjátékok játszhatók most már online a COVID-19 időszak alatt nagyon nagy igénylet arra, hogy már pedig én összeszoktam járni Sanyával, de Sanya egyébként Jászberényben lakik, de most nem tudunk összejárni, szeretnék Sanyával játszani Anachronit, úgyhogy mind a kettőnek a gépe megvan az Anachroni, össze tudunk hálózni.
Mondasz ilyen szavakat, Anachroni, de jó majd később.
Brilliáns hazai fejlesztésű, nemzetközi sikereket elért, zseniális társasjáték, meglehetősen komplex, de igényem játszani a haverommal, úgyhogy online tudunk. Tehát, hogy ezek a játékok megjelennek számítógépes játékformában, és egyébként gyakran számítógépes játékok is megjelennek online formában, de hogy pontosabban válaszoljak arra, amit kérdeztél, vannak applikációt használó társasjátékok. Mekkora ötlet, hogy ne kiverjük a játékosok kezéből a telefont, és ne szüljünk rá mindig az illetékes játékosra, hogy ne babrád a telefonat, hanem hasznosítsuk. Hogy nyilván. Beolvasok egy QR kódot, vagy mint egy VR szemüveg szétnézek a tett helyen, vannak játékok, amik nagyon aktívan használják az applikációt, hogy ne ellenségként, hanem szövetségesként tekintsünk a telefonra, mert szerintem kifejezetten bravúros. Nagyon költséges döntés, tehát egy applikációt lefejleszteni kemény, de hogy létezik ilyen, van ilyen, szerintem az kifejezetten király.
Jó, menjünk még egy irányba el az idősek felé, mert az ő bevonásuk egyrészt azt szerintem nagyon jó dolog. Hogyha valaki azt mondja 70 plusz, 80 pluszosan, hogy én használom az agyamat, mert hogy miért használom, mert ráérek. De ők mondjuk nem használnak, ugye mondjuk egy használnak, de mondjuk, hogy nem használnak okostelefon, nem használnak VR szemüveget, nem használnak PC-t. Ők szeretnének egy ilyen klasszikus, egyszerű, nem egyszerű, agymozgató, de nem feltétlenül nagy science fictionben és popkultúrán alapuló háttértudást feltételező játékot. Az ő szegmensük is célcsoport?
Igen, sokféle társasjáték szerzési útvonal van, én a német vonalat követem, nagyon, nagyon szimpatikus számomra, a kevesebb több. Ha nem bízok a játékosra sok döntést, általában kettőt. Egy-kettő sok alapon, hogy a játékosok körében két dolgot tud csinálni. Ezeket a játékokat általában könnyebb tanítani, és hogy ez a folyton kettő döntés a 16. döntésnél már nagyon-nagyon izgalmas irányt tud venni. Tehát általában a könnyen tanítható, egyszerűbb, rövidebb szabályrendszerű, könnyebben átlátható játékok nagyon népszerűek. Általában ez a közösen megépítünk valamit dolog nagyon-nagyon vonzó tud lenni, de akár a Römikább is megjelent nem kártyás változata, hanem ilyen kis zsetonpakolgatós változatban. Römikább. A Römi játéknak a kártyás változata, a Römikább egy asztali játék változata, ahol ilyen picin zsetonkákat pakolgatunk.
Az, hogy egy játék egyszer gyorsabban tanulható, illetve hogy mindig AB döntésekre mész, az nem jelenti azt, hogy ugye abból a szempontból nem egy unalmasabb, vagy nem egy ezért, hisz ugye a döntések ugyanúgy elágaznak a végére, bárhová eljuthat ez a történettel. Viszont az sem jelenti azt, hogy a nagyon nehezen tanulható, nagyon bonyolult szabályrendszerűek izgalmasabbak, egyszerűen csak egy komplexebb univerzumot teremtenek köré, vagy?
Igen, sokat bíz a játékosra, sokan ezt keresik, sokan nem. Én is általában, amikor valaki belépő szintű társasjátékos, neki bőven elég az a kettő döntés. És nagyon jó, hogyha ő kér egy picit nagyobbat, erősebbet. Nekem gyakran párhuzamom a filmkultúrával való ismerkedés, hogy egyik kedvenc filmem az Ötödik pecsét Fábri Zoltántól, ami egy fantasztikus mestermű, de nem azzal kezdeném. Tehát, hogyha valaki most indul a filmkultúrával, akkor ott is javaslok lépcsőfokokat, hogy ne Stanley Kubrick mesterművel kezdjük, mert szegényként el lesz veszve, hogy mit nézzen, hova viszonyítson, és szerintem a társasjáték világ is van annyira gazdag, merem állítani, van annyira gazdag, mint a filmkultúra, és megvannak a maga publikjai, megvannak a maga mély, komplex összetettségű játékai, amihez érettség kell, amihez játéktapasztalat kell. Mert olyan sok mechanizmust, működés, szabályrendszert mozgat párhuzamosan, ami életasszorú élményt ad, de kér is. Egy nagyon interaktív dologról beszélünk. Nem tudom megúszni, hogy döntsek, hogy odafigyeljek, hogy kalkuláljak, hogy számoljak. És lehet ez egy egyszerű partijáték is, ahol igazából kettő szabály van, de ott is fantasztikus, amikor vezérigazgatók ülnek az asztalnál, csillogó szemmel hátadő, hogy mi történik? Wow, elképesztő.
Igen, mert ezek a másik kérdés, hogy én nagyon kemény csávó vagyok, emel szintű matematikát tanítok másoknak, gyakorlatilag a zseni fölött vagyok két kategóriával, na, meg tudsz, nekem ott tudsz olyat adni, amíg nem untat? És akkor ebben a szegmensben, ami nyilván kisebb szegmens, nyilván nem általában nem szuper zseniknek készülnek a játékok, de akkor ide is bedobható valami, ami azt mondja, na, akkor ez.
Nagyon jó látnom, amikor voltam társasjátéktáborban, és ott nagyon különböző emberek voltak, a portástól a programozó matematikusig, és a programozó matematikusnak is készült olyan játék, hogy direkt folytva volt az információ, mivel számolni tud. És mindig az adott fordulóban került elő egy újabb adag. Bár vannak olyan játékok, akkor minden nyílt, tehát nincs szerencse, nulla, azaz nulla szerencse a játékban. Számára ez nem volt szórakoztató, mert kiszámolt, és onnantól ezzel csak végrehajtott és nyert. Tehát hogy jó, hogyha ennek a játékosnak nem adunk meg minden információt, hogy előre tudja számolni, és így nagyon szépen kiegyenlítette a nem zsenit a zsenivel, és simán lehet, hogy meg tudta
szólítani. Ez a célja, ez egyik célja a társasjátéknak, hogy ne kelljen feltétlenül, hát úgy értem, hogy ne kelljen feltétlenül velem azonos korú, azonos szintű, azonos nemű, mit tudom én, embereket összeválogatni hozzá, ugye mondjuk az amerikai foci a kedvenc példám erre, de nem az amerikai foci, azt mondjuk, hogy na akkor a kövér Joe, aki egyébként hatalmas, na neki ez a funkciója a csapatban, aki futni tud az, tehát egy iskolai osztályban megtalálod mindenkinek a szerepét, hát nyilván nem a NFL-ben, hanem csak egy rendes csapatban. Ugye szerintem az a jó társasjátékkal ugyanezt történik, hogy azt mondjuk, hogy hát a kicsit lassú Béla, aki hát valószínűleg targoncás lesz, ha ezzel itt befejezzük, akkor meg a programozó matematikus tud játszani egy közös táblán, anélkül, hogy ezt így különösebben éreztetnénk. Az szerintem elég jó
az, lenne. Az nagy csoda, amikor a vezérigazgató apuka a 8 éves kislányával egy gamer és egyébként egy partijátékos anyuka egyszerül a játékasztalnál, és minden így jól érzi magát, és minden így meg van szólítva. Nem tudok olyan játékot mondani, és ez nekem mottóm, nem tudok olyan játékot mondani, ami mindenkinek jó. De mindenkinek tudok játékot mondani, ami neki jó. Tehát mindenkinek tudok olyan játékot ajánlani, amire azt mondja a játékos, hogy szuper. Viszont nincs Szent Grál, tehát nem tudok játékot mondani, ez biztos tetszeni fog.
A játék, ami mindenkinek tetszik, ez nincsen?
Nincs.
Egyébként majd biztos lesz ilyen, vagy valamit kineveznek ilyennek. A másik meglepődés, ez az egyetlen dolog, ami egy kicsit vizuális, amikor azt mondtad, hogy ez egy társasjáték. A kezemben tartok egy körülbelül dupla, hát hogy fogalmazzak, egy Walkman méretű, igen, egy régi kazettás Walkman méretű dobozt, amiben általában egy társasjáték van, sőt valószínűleg biztos, mert hogy nekem megint az volt, ami meglepett, hogy azt gondoltam, hogy hát egy felnőtt társasjáték az olyan felnőtt méretű, minimum a gazdák, hogy okosan dobozát képzeled ide, de hogy ez egyáltalán nem így van.
A praktikum előny, amikor nem csak az időmet nem húzza, hanem a zsebemet sem egy játék, és gyakran igény a kiadónak beletenni egy picit kisebb dobozba az adott terméket. Ne 18 alkatrészből meséljünk el valamit, hogyha 9-el el tudjuk mesélni. Gyakran nem az ár számít. Nincs összefüggés a között, hogy egy játék mennyibe kerül, mekkora az alkatrész igénye, ahhoz képest, hogy mekkora élményt fog adni.
Ez egy gyógyszer, hogy nem azt a hatóanyagokat összeadva kell kifizetned azt, hanem a fejlesztési költséget teszik rá, a dobozolástól kezdve mindenig, meg azt, hogy mennyire nagy szükséged van rá.
Hát nekem van 2500 forintos kártyajáték, senki zsebében nem akarok turkálni, és fontos tudni, hogy egy drága hobbiról beszélünk. Tehát a társasjátékok esetében, hogyha valaki aktívabban foglalkozik vele, röpkönnek a tízezrek, de nekem van 2500 forintos kártyajátékom, amiben 50 plusz partit beletettünk, és mindaz 50 nagyon szórakoztató.
Én hanglemezt gyűjtök, nekem nem mondd azt, hogy ez drága. Tehát csak, nem, csak mondom, mert, de nem, mert komolyan mondom, csak most megnéztem, hogy hogy kerültem egészen ennek a közelébe, azt gyorsan elmondom, hogy egyszer csak hallottam egy Mars terraformálás nevű játékról, ami így nagyon megragadt az agyamban, hogy harolt érde, ez engem nagyon érdekel. Én láttam most a Terraform című kiváló Takashi Miike filmet, stb. Engem az egész történet érdekel, és elkezdtem érdeklődni, hogy mi van, és az jött ki egyébként, hogy én egy ilyen 40 ezer forintból az összes kiegészítőjével meg tudok venni egy játékot. Nagyjából 40-50 ezerért a plusz csomagokkal meg tudok venni egy ilyet, amire én azt mondom, hogy hát igen, a Black Sabbath első angol nyomása az 200 font. Tehát, hogy amit ráadásul nem hallgatsz meg, mert akkor tönkre megy. Tehát azt így nézed. Na, ez képest nem drága a társaság. De most komolyan mondom, hát, hogy ha azt mondjuk, hogy tízezres kiadások vannak, akkor is mennyi egy kétszemélyes állatkerti egy. De hát ezt nézd meg, azért ez elég izgalmas dolog.
Most akkor ledobom a bombát, korábban meséltünk a divatról, hogy milyen divat irányzatok vannak. Kimondom, és picit-picit kóstolgassuk, mint egy, mint egy nemes bort. Egyszer játszható társasjáték.
Ez a mozi egy.
A kiadó azt mondta, hogy jó, 13 ezer forint, vagy 15, vagy van 16 ezeres is. Gondoljuk végig, hogy ha elmegyünk négyen, mert egyébként 2-5 játékos részre optimalizált a játék, elmegyünk szórakozni a délután. Ha leosztjuk játékosra, nagyon jól jön ki a társas játék, ami legalább 15-6 órás szórakozás az adott játékos számnak, és konkrétan alkatrész rombolás történik. Tehát alkoholos filccel ráírok a kártyára,
mert, tehát van, ragasztok. Van ilyen, tehát ez most nem tudom, hogy létezik egyszer használatos társas játék?
Magyarul is megjelent 10 plusz ilyen játék, ahol úgynevezett legacy típusú, örökség típusú játék, ahol a következő játékra én örökül hagyok bizonyos változtatásokat. Hogy most nekem a karakterem, nem tudom, Leonidas, eddig csak ezt tudta. De én ebben a játékban megtanultam, hogy ő most már ezt is tudja. Uh-huh. És lematricázom, és a következő játékban visszakapom őt, mint egy ilyen avatárt, és ezzel a karakterrel megyek tovább. De a játéktér is megváltozott. Eddig Og, a főváros, eddig ezt tudta, de leragasztottunk, most már ezt nem tudja. És így alakul a játék, és a kampány végére egy teljesen más karaktert, aki elképzelhető meghal, és eltépem. Mondjuk ez már nem elővehető, az adott karaktertől elbúcsúztam, vagy kaptunk egy újabb karaktert, tehát örökség típusú játék, ami első hallásra borzasztó, de teljesen más döntést, tétet, súlyt ad a játékos kezébe, hogy úgy dönts, hogy a következő 10 játékórádra hozod meg ezt a döntést. És hihetetlen izgalmas a játék, ott tétje van, súlya van, tehát hogy konkrétan a játékkal csinálom meg. Most játszottunk feleségemmel egy kiutós szobás társasjátékot, ahol az alkatrészeket kellett úgy hajtogassuk egymáshoz, hogy az kiadjon egy bizonyos kulcsot, amivel tovább tudunk jutni a játékban. És tudjuk, hogy most ezzel úgy fogunk játszani, hogy ha ezt kijátszottuk, utána lesz egy üres dobozunk. Meg egy kártyapoklink, ami aztán már igazából semmire nem jó.
De ennek ellenére ez is működik. Összefügg egyébként a játék minősége, szerinted ezt belelátsz azzal, hogy mennyire lesz hirtelen divatos, felkapott, mennyire őrülnek megért az emberek? Vagy milyen trendek vannak itt? Tehát mi ez a dolog, amire hát ezt nem gondoltam volna, és erre egyszer csak a világsiker, és mindenki azt veszi, pedig hát szerintem nem is olyan.
Hogy mitől lesz valami világsikerű, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés. Akár Kickstarteren, hogy mi fut hatalmasat, vagy hogy miről kezdenek el rettetesen sokat beszélni. Egy-kettő mérhető, hogy például a német szakmai zsűrinek tetszik, ez a Spiel des Jahres díj.
Tehát erre figyelnek a már a bejáratott társasjáték vásárlók vagy játékosok, ők megnézik azért, vannak akkor ilyen slágerlisták is, gondolom.
Természetesen. Oh. Van egy nagyon fontos szakmai fórum, ez mint a filmeknél az IMDb, tehát az Internet Movie Database, az a táblásjáték a board game-ek esetében, társasjátékok esetében a Board Game Geek, a BGG, ott konkrétan van rangsor, de van a családi játékok rangsora, a board game-ek rangsora, és van egy összesített lista, és annak is van egy első helyezetje. Hogy az a játék, és akkor szokták mondani, az mindegyik egyik legjobb játéka, én nem olyan játékos típus vagyok, aki rajong azért a játékért, jó, természetesen okkal van ott, tehát nagyon-nagyon jól összerakott 50 ezer forintos társas játék.
Mondom, engem nem rezeltesz meg egy 50 ezer forintosra, tehát érted?
Igen, most a Black Sabbath lemezet egy picit megremegett a térdem, amit nem hallgatunk meg.
200 font, igen. És nem nagyon veszük elő, mert a napfény az rontja a borítónak a színét. Tehát ezt sötétben tartjuk. Igen, úgyhogy tehát ennyi 50 ezer forint. Igen, parancs. Nem, bocsánat, hülyeskedek egyébként. Nyilván nem abban indulok, én sem gazdag, tehát azért ilyet nem veszek minden hónapban, sőt, minden évben sem veszek. Csak hogy mit tartunk drágának, vagy mit tartunk olcsónak, az iszonyatosan furcsa relatív.
Relatív.
Tehát, hogy néha olyan dolgokban, hogy nem veszünk meg egy könyvet mondjuk 5000 forintért, mert drágának tartjuk, és este a pizza, amit kirendeltünk, ez többe kerül a desszerttel. Tehát, hogy ez a könyveknél nagyon érzem ezt, hogy ott, ez egy drága könyv, nem drága, még például a kajánál volt olyan szórakozásnál meg elszórjuk, tehát levegyünk a Balatonra négyen, és nem számoljuk inkább össze, hogy mennyibe került. Ja, de 50 000-est, én azt gondolom, hogy valóban az egy család költségvetésének, aki normális, és nem az izébe jár a nagyon drága helyekre jár, és nem költ hülyeségekre, azt, hogy meg kell gondolni egy ilyen beruházást, tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy rendben van. 50 000-es az egy erős határeset, tehát ott azért már néhány hétig azért gondolkozunk, hogy megvegyük-e.
Én hálás vagyok a társasjátékos világnak, hogy pici kártyajátékok pár ezer forinttól már nagyon kényelmesen beszerezhetőek, tehát elindulni könnyű. Aztán kialakul egy játékos típus, hogy az adott játékos milyen típusú játékokkal szeret játszani, mi az, ami szórakoztatja, esetleg milyen játék az, amit kinőtt, mert előfordult velem is, hogy egy játék, ami 6 éve nagyon nagy szórakozás volt számomra, hát most már úgy nem annyira.
De ha kinézek egy ilyet, ez érdekesnek tűnik, 50 000 forint, hát azért meg kéne gondolni, akkor hol kapok információt?
Én a Board Game Geek-et szoktam leginkább javasolni, ami eddig egy angol nyelvű fórum, de nagyon hálás vagyok, hogy sok videós készít tartalmat ezekről a játékokról. YouTube.
Tehát YouTube és keresem, és akkor előbb-utóbb beleakadok valamibe, amiatt el tudom dönteni.
Igen.
De újságja nincs például? Magyar újság van ilyen?
Van, online terjesztésű a Játékos Emberek magazinja a JEM, ami a szakújság.
És akkor YouTube emellett, és emellett meg ugye megkérdezem a haverokat, akik már játszottak vele esetleg, az mondjuk mindig egy ilyen elsődleges élmény. Ja, én azt gondolom, hogy ezután szerintem így innen egyenes út vezet odáig, hogy akkor most próbáljunk majd ki valamit, és akkor szerintem legközelebb már konkrét kérdéseim lesznek, mert egyelőre ott tartok, hogy hát még mindig nem mondanám, hogy eligazodom ebben a dzsungelben, meg hogy merre indulnék, de hogy például ilyen beesik nekem, hogy a francban tényleg ez a Mars terraformás engem már igenis érdekel, akkor most én lehet, hogy azt gondolom, hogy akkor utána nézek, ugye a fórumokon, hogy mi ez az egész, és utána pedig lehet, hogy elindulok, de hogyha nem erről fogunk beszélni, akkor se lehet, hogy meg lehet, hogy tök más fogunk beszélni, mert addig még el se jutok odáig.
Hatalmas nagyot megy a Mars, ez egy 4-5 éves társasjáték, ami nagyon modern, nagyon sok szempontból konvenciómentes, és hatalmas nagyot vállal. Az egyik most furcsa szó lesz, ez a science fiction-ebb, tehát a legtudományosabb, fantasztikusabb játék, amit valaha játszottam, mert nagyon szépen használ létező dolgokat, és nagyon szépen színezi ki. Tehát mint a legügyesebb hazugság, amiben van igazságtartalom, csak ügyesen elhintve itt ott, hogy a Mars terraformásában is nagyon sok létező fizikai elemet használ, de nem tudjuk, hogy hol kezdtünk el már nagyon science fiction-nel foglalkozni. A legizgalmasabb eleme számomra az, hogy a terraformációs folyamatot együtt végezzük el, és mégsem kooperatív a játék. Tehát közös érdekünk az, hogy terraformálódjon a Mars, és a játék végén a kondíciója az, hogy legyen elég tenger, legyen oxigén, meg legyen hőmérséklet. De hogyha ezt elértük, akkor a játék véget ér, és ebből adódóan nem feltétlenül sokkal hosszabb 5-en, mint 2-en. Mert akkor 5-en csináljuk azt a bizonyos terraformációs folyamatot. Tehát a jellemző, hogyha többen játszunk, hosszabb a játék, a Mars esetében nem feltétlen, mert hogyha 2-en játszunk, akkor is 3 óra, ha 5-en, akkor is 3 óra. És hogy szépen lassan haladgatunk, és közösen megépül egy világ, és tényleg fel tudjuk mutatni, hogy tényleg terraformáltuk a Marsot, nem adta magát ingyen. Egy tengert letelepíteni, meló. Emelni a hőmérsékletet, meló. Megoldani az oxigén problémát, meló. És egyébként, hogyha megvan az ikonográfia, megvan a jelölés rendszer a játéknak, akkor nagyon szépen logikusan épít erre a játék. Úgyhogy...
Igen, ez egyébként alapvetően nem látszik így a dozáról, ami nagyjából nyilván tisztában, hogy mondjuk mennyire bonyolult ez, mennyire elmélyül játék. De például, hogy tetszik a grafikája, és tudod, ilyen szempontok is működnek.
Hogyne. A Dixit óta, ez 2000... Hivatalból kellene tudom, azt hiszem 2007-es játék, nagyon nagy igény lehet, hogy legyen szép a társasjáték. ez egy nagyon alapvető, hogy nyerjem meg, működjön ez a metafizika, hogy tartsam szexinek, akarjam levenni a dobozról, érdekeljen, hogy mi ez, mert nagyon sokszor polcon hagyjuk egy játékot, hogy kézben nem venném. Uh-huh. És nagyon fájdalmas számomra, hogy vannak régi klasszikus címek, amiket nem adnak ki újra, vagy inkább ne adták volna ki újra, mert nem figyelnek oda arra, hogy igenis, legyen vonzó, legyen szex, legyen
muszáj, szép. Tehát hiába egyszerűen ez a csomagolás dolog, ez egyszer működik, de erről meg aztán eszembe jutott, hogy vannak ilyen underground vonulatok a társasjátékban? Tehát ilyen szubzsánerek, akik azt mondják, hogy mi csak sötét, fekete izéket csinálunk, bének, mint a death metal, meg a izé.
Abszolút. Vannak olyan játékok, amik nem vehetük meg boltban.
Oh.
Vannak olyan játékok, ami azt mondja, hogy csak tőlünk tudok megrendelni, de egyébként print and play változatot küldök neked, nyomtasd ki, játszd. De hogyha eredetiben szeretnéd, akkor ír rám, és akkor elküldök neked egy változatot, annyiért, amennyiért. Tehát rengeteg ilyen indie vonal van, ami hihetetlen izgalmas, ezeknek egy része nem válik be, csőd, másik része pedig hatalmas inspirációt ad a nagy kiadóknak, hogy ingyen letölthető játék, játszd. Első látásra tökéletes életképtelen modell, és nagyon szépen működik.
Hát az működik a letöltő felé, de a felé, akitől letöltik, azt, ha még sokat kell tanulnom akkor a marketingről, hogy meglássam, hogy nálam
működik. És működik, mert megkinyomtatjuk, és lehet, hogy jó minőségű kártyák, de az én ígéretem az, hogy ha tetszik a játék, és szeretnél engem támogatni, akkor megveszed azt a terméket, és működik a modell. És én elpostázom neked brutál áron az adott terméket olyan változatban, ahogy szerintem a lehető legjobb, mert úgyse fogod tudni otthon úgy olyan kerettel, olyan kártyaméretben, olyan kártyavastagsággal megoldani.
Hát akkor nagyjából itt a végére értünk a történetnek, amit ígérhetünk az, hogy jelentkezünk, hogy pontosan mikor majd megmondod, de hogy én Parakovács Imre voltam a Klubrádiótól, és azt mondtam, mert neked mélyebb a hangod.
Én Gyuri Zoltán voltam, a Társasjátékos podcastet hallottátok, a játék nem játék, ez a Metabro Board Game rovatához tartozik. Két hetente keddenként jelentkezünk, június 2-án lesz az első dél 11 órási starttal. Kövessétek be a Metabro YouTube csatornáját és a SoundCloud csatornáját, de fent vagyunk Facebookon és Instagramon is. Sok-sok témával jelentkezünk majd következő alkalommal. Rögtön egy oké, van egy társas játékunk, hogy kezdjünk neki, hogy olvassunk szabályt, hogy pakoljunk ki alkatrészeket, az első lépéseket, hogy tegyük meg.
Így van. Úgyhogy ilyen ezek a kísérleti nyúltengeri van, azt nem tudom, de megoldjuk. Na, sziasztok, minden jót!
Sziasztok!